Vendégünk a stúdióban továbbra is Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Az előbb az MSZP választási felkészüléséről és választási esélyéről beszéltünk, de nem beszéltünk arról, hogy mi van a szavazókkal, tehát mi van azokkal a baloldal felé nyitott, vagy eddig azért többé-kevésbé baloldalra, balliberális oldalra szavazó magyar polgárokkal, akik most a közleménykutatásokban nem a szocialistákat támogatják, de a tapasztalat az, hogy az elmúlt X évben nem szavaztak a Fideszre egyik választáson sem. Tehát előttük milyen utak állnak most, milyen politikai erők hajtanak erre a szavazói rétegre?
Hát először is azért vannak nemzetközi példák arra vonatkozólag, hogy mi szokott történni ilyen esetben. Hadd mondjak egyet ezek közül, ugye a lengyel baloldalnak az esetét, amelyik ugye eljutott körülbelül a 10%-os határa, és pillanatnyilag most is ugye ott tart, hogy a lengyel parlamentben egy kis, lényegében egy kicsi pártnak minősülhet. Hát, hogyha az MSZP ugye nem nagyon igyekszik, akkor maga is ilyen pártá válhat. Nagyon nehéz lesz egyébként elkerülni, mert Lengyelországban is egy olyan pszichológiai helyzet alakult ki a 90-es évek végétől kezdődően, hogy nagyon nehéz ebből a helyzetből talpra állni.
Tehát mi a hasonlóság, mi a különbség?
A hasonlóság az, hogy az MSZP is lényegében ugye nem 10% körül, de hát ugye a jócskán a 20% alatt van, tehát fenyegeti az a veszély, hogy egyre inkább töpörödik, és ilyen helyzetből fölállni szinte lehetetlen, és nem véletlen, hogy ott is a lengyel jobb közép, ugye a liberális konzervatív párt, a Donald Tusk-féle párt ilyen erős pozícióban van. Na most, hogy mi lesz az MSZP szavazóival, hát erre azt tudom mondani, hogy a lengyelek se tudtak mit kezdeni. Ezek a szavazók egyszerűen eltűnnek. Nincs.
Tehát semmi. Nem szavaznak senkire, inkább otthon maradnak.
Úgy értem az eltűnést, hogy részben otthon maradnak, részben pedig akár a másik oldalra is szavazhatnak, vagy például a újonnan felbukkanó esetleges radikális pártra, mint például Magyarországon. Nagyon is elképzelhető, hogy jó néhány baloldali szavazó most kiábrándulva a Jobbik szavazótáborában van. Erre vonatkozólag egyébként nagyon markáns kutatások nincsenek, feltételezések vannak inkább e tekintetben, de azt látjuk, hogy megfordult például bizonyos településeken a trend, ugye most is volt egy előrehozott helyi választás, talán Csornán, ha jól mondom, ahol ugye a Jobbik kb. 5% ponttal előzi meg az MSZP-t. Na most érdemes lenne megnézni.
Hát nagyon alacsony részvétel.
Nagyon alacsony részvétel, mert persze, de érdemes lenne megnézni, hogy a szavazói trendek hogyan alakultak korábban, esetleg, amikor még a Jobbik nem volt olyan erős, akkor az MSZP szavazótábora ott azon az adott településen mekkora volt, de azért az európai parlamenti választások már mutattak egy ízelítőt abból, hogy az MSZP tábora lényegében elfogyóban van, leapadóban van. Én azt tudom mondani, hogy a Fidesz szempontjából ennek egy szempontból van jelentősége, nevezetesen, hogy kétharmadnyira tudja növelni a táborát, vagy kétharmad alatt marad, mert a kétharmaddá növekedéshez valószínűleg szüksége van pótlólagos szavazókra a másik oldalról.
De annak milyen valószínűséget ad, hogy ezt a szavazói réteget valamilyen módon meg tudják nyerni azok a kisebb pártok, amelyek hát a baloldal felé azért mégiscsak nyitottak, tehát az MDF számára adhat ez lehetőséget, főleg esetleg Bokros Lajos bevetésével a választási kampányban, aki az európai parlamenti választások idején fölhúzta az MDF-en, vagy az LMP, tehát a lehet más a politika.
Különbséget tennék ebből a szempontból a kis pártok között, mert nem az a, hogy mondjam, a dolog lényege, hogy ők ezt, hogy mondjam, ideológiailag közel állnak-e hozzá, vagy meg tudják-e nyerni, hanem hogy milyen apparátusuk van arra, hogy ezeket az elfekvő szavazatokat begyűjtsék. A három úgymond kispártnak nevezhető párt közül, tehát MDF, SDS, LMP pillanatnyilag egynél látok arra esélyt. Egynél, az MDF-nél, mégpedig azért, mert egy nagyon hatékony kampány stábja volt mindig is, tudjuk régebben még a tisztelettársasága, tudjuk azt, hogy ez a társaság talán már nincs ott, bár ez sem egyértelmű, de minden esetre látható módon az MDF már egy 8 éve körülbelül abból él, hogy borzasztóan jól kialakította azt, hogy kell kampányt szervezni. Az SZDSZ-nél semmilyenre nem látok lehetőséget, és az LMP-nél sem nagyon. Ebből következően ez a bizonyos olajfa koalíció, amit Magyarországon is szoktak emlegetni, hogy esetleg összeállnak ezek a pártok, ezeknek az szab határt, hogy ezek a pártok legfeljebb egy-egy helyet kapnak, de listán nyilván ezek a pártok nem fognak tudni, tehát az SZDSZ és az LMP. És
az MDF... akkor lenne értelme az ilyesfajta úgynevezett olajfa koalíciónak, hogyha ebbe az MSZP is beleállna, de az MSZP-nek ez
hát nem érdeke, és a többi pártot meg nem tudja felhozni magához, mert egyszerűen a többi párt nagyon messze van pillanatnyilag az 5%-tól.
Milyen kampány és milyen választási stratégia válhat, vagy kampánystratégia várható egy ilyen helyzetben a Fidesztől, amely hát minden közleménykutatás szerint nagyon népszerű, nagyon magas népszerűségi adatokat hoz, és ön is utalt arra, hogy ennek azért ezer veszélye van, hogy ezt a népszerűséget nem tudja megőrizni. Mi látszik ebből eddig a Fidesz politizálásából, és mi várható az ön véleménye szerint?
Én úgy gondolom, hogy a Fidesznek ugye egyensúlyozni kell egyfelől a között, hogy ahogy azért közelednek a választások, minél többet mondjon el az elképzeléseiből, tehát most már ne maradjon meg az általánosságok szintjén, hanem igenis lényegében mondjon a következő területeken dolgokat. Egyrészt mondja el, hogy lassan, hogy milyen kormányzati struktúrát képzel el. Ugye ez nagyon lényeges dolog, tehát hogy akarja működtetni. Ha nem is nevezi meg a minisztereket, ugye Orbán ezt jelezte a legutóbbi beszédében, hogy majd ha megnyerik, de azt, hogy például lesznek-e új minisztériumok, lesz-e összevonás, lesz-e változtatás, szerintem ez fontos dolog, ez, hogy úgy mondjam, az állampolgároknak illő elmondani. A másik milyen tartalmi lépéseket tervez. Tehát mit akar például csinálni az ország közjogi szerkezetével.
De ezek olyan kérdések, amelyek a választókat, nyilvánvalóan egy olyan választói réteg, akiket ez különösen érdekel, de hát a nagy
azért mondtam, hogy egyensúlyba kell hozni, tehát egyfelől, hogy mondjon tartalmi elemeket, mert ne felejtsük el, hogy a közönségének, a táborának egy jelentős része azért vár ilyen tőle. És a másik oldalon egyensúlyozni kell a Fidesz jobb széle felé, amelyik viszont hát nagyon erőteljes intézkedéseket vár, teljes rendszerváltást vár, elszámoltatást vár. Na most ilyen értelemben ez nem egy könnyű játék, viszont azt tudom mondani, hogy Európában ezt az utat járta minden egyes kormányra készülő jobboldali párt, amielőtt a kormányba bekerül, nem tud még középről beszélni, tisztán középről beszélni. Ha megnézzük az európai példákat, mindig utána következett be az igazi középre húzódás. Tehát azt számon kérni ma a Fideszen, hogy miért beszél ennyi féle módon, az szerintem nem releváns számon kérés a Fidesztől, mert egyszerűen máskülönben nem tudna hatalomra kerülni.
Ebből, amit ön mond, azért az következik, hogy a Fidesz számára a legnagyobb veszély a Jobbik, tehát a jobb szélről esetleg elcsábított szavazók kérdése. Tehát, hogy mintha a választási kampányban a Jobbik lenne a nagyobb veszély az a Fidesz számára, mint a most kormányon lévő MSZP.
Hát igen, mert azt a problémát úgy, ahogy szerintem már letudta, viszont az, hogy a Jobbik ma veszély a Fidesz számára, az bizonyos értelemben a Fidesz ezt magának csinálta, mondhatjuk így, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mit is mondott a 90-es évek második felétől, hogy mi legyünk az egyetlen jobboldali párt. Tehát bizonyos értelemben, és ugye le is építette a Miépet, a Kisgazdapártot, egy csomó pártot kiiktatott, azzal az eggyel nem számolt, hogy ha mi vagyunk a legjobb oldali párt, akkor lehetséges, hogy az időnként erős verbális, aktivitás, amit a Fidesz kifejt, és ahhoz képest a meglehetősen visszafogott cselekvés előbb-utóbb létre fog majd hozni egy új jobboldali pártot, azokon kívül, akiket a Fidesz lényegében beolvasztott, vagy elérte azt, hogy megszűnjenek, kikerüljenek a parlamentből. Tehát én azt mondom, hogy ez a Fidesz stratégiájából következő dolog, hogy a Jobbik megjelent a magyar politikában, mert ha valaki azt mondja magáról, hogy én vagyok a legjobboldalibb, akkor egy erőteljesebb jobboldali politikát kell folytatni. Ha ezt nem csinálja, csak azt mondja, akkor ne csodálkozzon azon, hogy mellette létrejön egy vele rivalizáló.
Kérdés, hogy milyen más mozgástere lett volna a Fidesznek, hiszen így létrejött a jobb oldalon, vagy a szélső jobb oldalon egy olyan párt, amelyik egyértelműen hozza azokat.
Gondoljunk bele, hogy a mozgástere mi volt,
hogy nem vállal.
De a mozgástere az volt a 90-es évek végén, hogy akkor a Kisgazdapárttal, egy meglehetősen idejét múlt archaikus képződménnyel, vagy a Miéppel, egy szintén nem éppen korszerű képződménnyel kell együtt gyötrődnie. Ugye a Fidesz azt mondta, hogy ezeket ő jogosan mondta szerintem, hogy köszöni szépen. Mondhatnám azt is, hogy a magyar politika a Fidesznek köszönheti, hogy ez a két párt, a Miép és a Kisgazdapárt ma már nincs parlamenti pozícióban. Tehát ez nem volt egy kis teljesítmény, ezt a baloldal nem tudta volna elérni. Na most mellesleg, vagy párhuzamosan ezzel, viszont azzal nem tudott mit csinálni, hogy egy radikál jobboldali pártot felnöveljen, és az alternatívaként megjelenjen. Igazából magából. Itt szerintem most kell majd kormányon a Fidesznek nagyon disztingválnia, és nagyon azt mondani, amit egyébként az ellenfelei már most is elvárnak tőle, hogy minden lépésben határolódjon el. Tehát kormányon a Fidesznek végre kell hajtani azt, amit például a spanyol néppárt a 90-es években, amikor kormányra került, azonnal behúzódott középre, és egy valódi, hogy mondjam, jobb középpártként kezdett el viselkedni. Tehát én szerintem strukturálisan a Fidesz erre most még nem volt képes, illetve olyan nagyon halvány elhatárolódásokat mond. Azt mondja például Orbán itt most Kecskeméten a legutóbbi beszédében, hogy ugye egyrészt szélsőségesnek nevezi a kormánypártot, az MSZP-t.
És szélsőségesnek nevezi a Jobbikot.
Csak azt nem nevezi meg, hanem mit is mondott, milyen kifejezést használt, hogy az ilyen erőszakos, vagy nem tudom milyen társaságtól ők elhatárolják magukat.
Illetve hát több beszédében mondta, hogy két szélsőséges erő van ma Magyarországon.
Hát nyilván ezzel viszont kinyitja a bicskát a másik oldal, mármint a baloldal zsebébe, hogy most akkor a baloldalt a Jobbikkal összehasonlítani, ugye, hát az nem éppen
egy elegáns. Ezek a mondatok kinek szólnak, azoknak a jobboldali, valószínűleg inkább azoknak a jobboldali szavazóknak szólnak, akiket ő szeretne több érvel is a Fideszhez csábítani. Egyrészt azzal, hogy a Jobbik szélsőséges erő, másrészt, hogy nem lehet rájuk bízni kormányzást, tehát nem kormányképes erő. Tehát, hogy ezekkel az érvekkel igazából ezeket a szavazókat szeretné besöpörni.
Hát igen, de még egyszer mondom, hogy ez a szavazó réteg, ez azért többé-kevésbé már most megvan a Fidesznek, tehát én azért olyan nagy mozgásteret itt nem látok további bővítés. Hát mekkora fölénnyel akar nyerni? 80%-kal? Vagy tényleg mekkorával? Az nem biztos, hogy szerencsés lenne.
Mi múlik a Jobbik szereplése, hiszen az európai parlamenti választás sok szempontból jelzésértékű volt, nagyon sok szempontból viszont nem, hiszen egészen más mindenféle tekintetben, mint egy parlamenti választás. Az elemzések nagyon szórnak abban a tekintetben, hogy a Jobbiktól milyen szereplés várható 5-20% között is jeleznek előre szakértők, vagy legalábbis ez a gondolkozásban benne van, hogy a Jobbik szereplése nagyon sok mindentől függ, talán a Fidesztől és MSZP-től is. Ön hogyan vélekedik erről?
Én úgy vélekedem erről, hogy a Jobbik szereplésében a legnagyobb dolog, ami a Jobbikot segítheti nem azt mondom, hogy a 20%-hoz, de semmiképpen nem az 5%-hoz közeli eredményben, az a saját belső kapacitás. Én úgy érzékelem a Jobbikon, hogy meglehetősen jól bánik a kampányeszközökkel. Ez egy érdekes megfigyelés, ezt már az európai parlamenti választáson lehetett látni, és hogyha az ember figyeli a televíziókat, a televíziós szavazásokat, például bizonyos műsorokban feltett kérdésekre, nagyon sokszor a Jobbik által képviselt vélemény, vagy a Jobbikhoz közel álló vélemény, kit tartana az ország legalkalmasabb miniszterelnökének, beírják a tévécsatornák, hogy Vona Gábort, és a szavazatmennyiség ugye a Jobbikot emeli föl, miközben ott vannak posszibilis lehetséges, normál, vagy hát...
Bár voltak arról hírek, hogy a Jobbik különös erőt, vagy hangsúlyt helyez arra, hogy internetes szavazásokon, kommentekben, televíziós szavazásokban az aktivisták megjelenjenek.
Pont ezt mondom, nagyon látványos, hogy a Jobbikot én nem csak egy politikai pártként értelmezem, hanem egy életformabeli szubkultúraként is. Tehát most lehet természetesen azon vitatkozni, hogy szélső jobboldal, vagy radikális jobboldal, szerintem nem is feltétlen ez a dolog lényege, hanem az, hogy behozott valami olyasmit, amit az MSZP egyáltalán nem ért, ezt az internet világot, ezt a nagyon mobil, nagyon gyorsan reagáló dolgot. Szerintem az ő választási szereplésüket nem az fogja eldönteni, hogy most az elkövetkezendő 3-4-5 hónapban kiderül, hogy az emberek még rosszabbul élnek, mint korábban, és ezt felismerve akkor még több szavazója lesz a Jobbiknak, mert lám az emberek hát eljutottak a lehetőségeik határára. Hanem az fogja eldönteni, hogy mennyire professzionálisak. Tehát azt kell mondjam, összehasonlítva megint Csurka és Tordján korábbi pártjaival, hogy ez egy olyan típusú radikál jobboldali párt, amilyenek Európa számos országában vannak. Tehát ez azért jelent sokkal nagyobb kihívást a magyar demokráciában, mert ezt nem lehet azzal elintézni, hogy idejét múlt emberek, stb. És ezek hamar...
Nagyon magas arányban fiatal szavazói.
Természetesen. Ez egyébként egy nagyon nagy kihívás az egész magyar pártrendszernek ez a kérdés, tekintettel arra, hogy Magyarországon nagyon kevés szó esik arról, hogy a radikális jobboldal megalakulásának milyen politikai, gazdasági, társadalmi okai vannak. Hát azzal ezt a kérdést nem lehet elintézni, hogy annyit mondanak a mértékadó szereplők, hogy iktassuk ki a szélső jobb oldalt. És a
sok
radikális
elfogadhatatlan jobb... vélemény van, és ezzel el van intézve.
Igen, de hát ezt a világon mindenütt úgy nézik, és mondjuk a nálunknál fejlettebb demokráciákban a mértékadó pártok ilyenkor elkezdenek önvizsgálatot tartani, hogy mi az, amit mi rosszul csináltunk. Kifelé természetesen azt mondják, hogy az ilyen pártok szalonképtelenek, és ez így rendjén is való, de mi bent a saját soraikban azonnal megnézik azt, hogy hogyan létezik az, hogy olyan témákat, amelyeket nekünk kellene képviselni. Mondok egy példát, hát a roma kérdés. A roma kérdés, mielőtt a Jobbik fellépett volna, a roma kérdés nem volt igazán benne a pártpolitikai mértékadó közbeszédbe. Ezt minden nyugat-európai országban szerintem, mondjuk így például a bevándorlók témájának a felvetését, elismerik, hogy igen, ezt a kezdőlépést egy adott párt adja ehhez. És attól kezdve a mértékadó pártok nem győznek ebben a témában mi állásfoglalásokat kiadni, politikai megoldásokat találni, stb. Stb. Itt én úgy érzékelem, hogy minthogyha ezzel úgy senki nem foglalkozna. Na most szerintem ez egy nagyon fontos jelzés a parlamenti pártok számára, hogy ilyen témákkal foglalkozni kell.
A Jobbik szereplésén az is nagy kérdés, hogy éppen milyen közhangulat lesz az úgynevezett establishmenttel szemben, tehát az eddigi pártrendszer, az eddig uralkodó pártok, felváltva a Fidesz és MSZP eddig kormányzó pártok együttes megítélésében, a korrupció ügyében, és egyáltalán az elmúlt 20 évről milyen, vagy a rendszerváltás óta eltelt időszakról milyen közhangulat lesz a választások idején, tehát mennyiben fogják a gazdasági bajokért, a korrupcióért hibáztatni az eddigi uralkodó pártokat együtt.
Hát nyilvánvaló, hogy eddig is azokat hibáztatták. Én nem gondolom, hogy ennél sokkal jobban lehet már hibáztatni. Tehát még egyszer mondom, nem az dönti szerintem el, hogy ott hirtelen január, február, márciusban kiderülne, hogy a politikai elit még sokkal rosszabb, mint amilyennek tűnt, hanem az dönti el. Én szerintem a Jobbik nagyon erőteljesen készül a kampányra, pont azért, mert hogy úgy mondjam, kreatív, fiatal, professzionális elitje van, amelyik tudja azt, hogy ezen múlik a dolog. Nyilvánvaló, minden radikál jobboldali pártnak a legnagyobb problémája, ha egyáltalán erről beszélhetünk, ugye az, hogy olyan hangnemet használ, és olyan frazeológiát használ, ami viszont, megmondom őszintén, hogy rendkívüli mértékben sérti az ember fülét, és Európa példái azt is mutatják egyébként, hogy ezek a nagy dirrel-durral megjelenő jobboldali pártok egy-két választási ciklus után leszoktak hanyatlani. Tehát a Jobbiknak szerintem hát,
ez... Hogyha a többi párt reagál és változtat a politikáját.
Szoktak reagálni, mondom, Nyugat-Európában sokkal hamarabb. Tehát ott, hogyha megvan a kihívás egy radikális jobboldali párt vagy szélső jobboldali párt részéről, akkor az establishment egy perc alatt összeáll, és akkor tényleg komoly dolog történik. Ez a kérdés, hogy Magyarországon végre fölismerik-e, hogy nem csak verbálisan kell elítélni a szélső jobb oldalt, hanem olyan intézkedéseket kell hozni, olyan programokat kell megtervezni, hogy azok a témák a parlamenti pártok felségterületére visszakerüljenek.
Berlinben ma tartják ezekben a pillanatokban is a berlini fal lebontásával kapcsolatos ünnepségeket, és ez igazából nem csak Németország ünnepe, hanem az egész keleti blokk átalakulásának egy jelképes pillanata, és hát a keleti blokk összes országában bizonyos a múlttal való szembenézésre, vagy a múlttal való elszámolásra késztethet a különböző vitákban embereket, akik átélték ezt az elmúlt 20 évet. Ön hogyan látja Magyarország ebben a nemzetközi kontextusban, és főleg a kelet-európai kontextusban hogyan teljesített a demokratikus átalakulás szempontjából összehasonlítva mondjuk Kelet-Németországgal, Németországgal és a más kelet-európai országokkal?
Hát én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy Magyarországot a kelet-német mintával kell összehasonlítani, mi történt ott a rendszerváltás után, hanem engem nagyon izgat az, hogy mitől lettek a németek, mint németek, például ugye a II. Világháború után az elmúlt 50 évben azok, akik mintát jelentenek a mi számunkra, és én azt gondolom, hogy nagyon sok tanulnivaló lenne például tőlük. Tehát nem csak az, hogy most akkor emlékezzünk a fal leomlásra, és ez milyen nagyszerű esemény, hanem végre tényleg komolyan meg kellene nézni, hogy mi mindent tettek meg a németek, a német politika, a német társadalom azért, hogy lezárják azt a múltat, amivel korábban éltek. Most kérdezem én, hogy Magyarországon sikerült lezárni a 90 előtti múltat bármilyen értelemben is, nem beszélve arról, hogy a 45 előtti múltat bármilyen értelemben is. Most ez nem megy spontán módon. Tehát a németek például azzal, hogy azt mondták, hogy mi a demokráciára megtanítjuk a társadalmat, a szószoros értelemben oktatási tananyaggá téve ezt a dolgot. Most ugye ez egy magyar embernek, egy magyar közegben elég furcsánhat, hogy ilyet megcsinálni, de lehet, hogy ez nem megy másképp. Hát cipeljük magunkkal ezeket a régi dolgokat, anélkül, hogy bármilyen megoldást találnak ezekre. Csak
Németország példája azért mégiscsak más, hiszen ott volt egy akkor már több évtizede működő demokrácia, amikor megtörtént a berlini fal leomlása, tehát a Kelet-Németország.
Hát pont erről beszélek én is, hogy 45 után persze, de az a demokrácia, ami 45 után kialakult, az hozta létre ezt, hogy szembenéztek a múltjukkal, tehát ez a dolog az 50-es évektől kezdődően megindult, feldolgozták ezt.
20 évvel később az akkori Németország már azért valóban valahol máshol tarthatott, mint
valahol máshol tarthatott, és teljesen máshol tarthatott, és én azt gondolom, hogy azért nem értik a németek igazából, hogy mi van velünk. Ha bárki kimegy Berlinbe, azt tapasztalja ottani magyar értelmiségiekkel beszélve, vagy nem magyar értelmiségiekkel, kutatókkal, hogy egyszerűen képtelenek megérteni, hogy mi van Magyarországon. Pont azért nem értik, mert ők régen túl vannak ezen a dolgon. Én meg azt látom, hogy Magyarország örökösen ugyanabban a mókuskerékben van. Tehát mindig neki feszülünk bizonyos dolgoknak, és nem tudunk az egyik lépcsőfokról átlépni egy másikra. Például nem tudjuk azt elérni, hogy a demokrácia az nem csak intézményeket jelent, mert a kérdése ugye az volt, hogy teljesítettünk az elmúlt 20 évben. Hát erre azt
intézményesen mindenki.
Mindenképpen nagyon jól. Na de a demokrácia csak ennyit jelent? Persze már ez is nagyon jó dolog, hogy megvan, de a demokrácia az tényleg azt jelenti, hogy hiszünk mi a demokráciákban? Hiszünk a demokratikus értékekben? Ebben jól állunk? A társadalom vajon bizalommal van a politikusai iránt?
Ebben a tekintetben nagyon rossz a
nagyon rossz.
Tehát, hogyha most kimennénk ide az utcára és végig kérdeznénk az embereket, hogy mit gondolnak a parlamentáris intézményrendszerről és szélesebb értelemben véve, akkor lehet, hogy lehúzhatnánk a rólót egyébként.
Hát nyilván persze, amit az utcán mondanak, az még nem ugyanazt jelenti, mint ahogy mondjuk cselekszenek, de azért nagyon fontos egy ország önmegítélése vagy lelki higiénéje szempontjából azt, hogy az emberek, hogy hisznek-e benne, és nem pedig az van, amiről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen egy kalap alá veszik az egész politikai osztályt, és azt mondják, hogy egyik 19, a másik egy hiány 20. Most én azt látom, hogy ezt a németek egy olyan múlt után, ami nekik 45 előtt volt, ezt képesek voltak meglépni, és ez lenne az, amiért szerintem a magyar politikai elitnek nagyon komoly erőfeszítéseket kellene tenni, nem pedig ez a verbális stigmatizálásos politikai kultúra, ami itt van. Ebből nem nagyon sok jön ki.
És ez nagyon más, mint a többi Kelet-Európa, tehát nagyjából hasonló helyzetből elinduló, a 90-es évek elején elinduló többi kelet-európai ország. Éppen ma mondtuk be a hírekbe, talán itt az Inforádióban is, hogy Csehországban most hozzák nyilvánosságra az összes kommunista korszakbeli külföldi titkos ügynök nevét. Tehát, hogy ott is még nagyon, bár sok tekintetben ezek az országok ebben a konkrét kérdésben előrébb tartanak, mint Magyarország, de hát ott is nagyon küzdelmes volt. Ez az elmúlt 20 év is, hogy nagyon küzdelmesen alakulnak most is a dolgok.
Nyilván, hogyha környező országokat kérdezi, akkor azt mondom, hogy jó néhánynál jobb helyzetben vagyunk, tehát ugye minden relatív, a németekhez képest kétségkívül gyengébben állunk, de bizonyos balti országokhoz képest, vagy akár teszem azt Romániához, Bulgáriához képest mindenképpen jobban állunk, de hát a kérdés az, hogy milyen célt tűz ki maga elé egy ország. Tehát én azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy egy olyan demokráciát teremtsünk, amiben, hogy mondjam, élni lehet és jól élünk, akkor lehet, hogy az a modell a követendő, amit a németek produkálnak.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Csizmadi Ervin politológust, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatóját hallották.
Köszönöm szépen.